a mi bőti Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, magasztalja a mi lelkünk a te nagy nevedet, mert te vagy a mi életünknek megtartója, táplálója és szabadítója. Köszönjük, Urunk, hogy ma is megtapasztalhattuk bojt első vasárnapján a te tápláló irgalmadat az úrvacsora asztalánál, és köszönjük, Urunk, hogy nem maradt félbe a te műved, mert a délután órájába is egybegyűjtesz bennünket, hogy igéd és szent lelked által elvezérelj bennünket annak a Krisztusnak a felismerésére, aki által lehet nekünk életünk, örök életünk, te nálad, Urunk. Magasztalunk ezért téged, édesatyánk, mert minden félelmünknek az oka az, hogy érzi a szívünk, hogy az életünk nem örökké való. Annyi aggodalom, annyi félelem tud összpontosulni, akár életünknek egyetlen órájába vagy napjába is. Kérünk hát, édesatyánk, hogy taníts bennünket, és növeld a mi hitünket, hogy fel tudjuk ismerni a Krisztust, és életünkben mennyei jelként tudjuk őt elfogadni, és adj nekünk, Urunk, olyan hitet, amely hitvalló hit, amely meg tudja vallani, hogy kicsoda mi számunkra az Úr Jézus Krisztus. Ebben bátoríts szívünket, és kérünk, engedd meg, hogy amikor a böjt kapuja a mai nappal feltárul előttünk, úgy tudjuk megragadni a mi élő Krisztusunkat, hogy ezen a böjti úton végig tudjunk menni ő vele, hogy miközben minél jobban megismerjük Krisztust, felismerjük önmagunkban azokat a mélységeket, amelyekben ő tud minket felemelni. Így kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, légy közöttünk, áld meg a te igédet, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra szóló új szövetség ige szakaszból olvasom azt, a Bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint Máté evangéliumának 16. részéből a 13. verssel kezdődően, a 23. verssel bezáróan. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Kedves szeretett testvéreim, a tegnap esti alkalommal arról hallhattunk, hogy a farizeusok és a szadduceusok együtt indulnak el az Úr Jézushoz, és az a fájdalmas összefogás vezérelte őket, hogy az Úr Jézust megkísértsék, ugyanis mennyei jelt kívántak tőle. Egy olyan bizonyosságot akartak az Úr Jézusról kérni, amelyhez nem kell hit, amelyhez nem kell emberi döntés, hanem ami úgy önmagában megáll. mutass nekünk egy csodás jelet, amely a mennyből száll alá. Az Úr Jézus nem ad nekik mennyei jelet, mert közli velük, hogy nem adatik ennek a nemzedéknek más jel, mint a Jónás próféta jele. Vagyis, ahogyan Dél királynője is eljött annak idején Salamonhoz, mert felismerte, hogy Salamon a bölcsességét az Istentől kérte, és az isteni bölcsességre volt kíváncsi ez a királynő, ez az úrhölgy, éppen így Jónás próféta idejében is, amikor Isten elküldte Jónás Ninive városába, a nagy pogány asszír fővárosba, akkor arról hallunk, hogy a király, az uralkodó felismeri Jónásban az Isten küldöttét. Jelnek tekinti Jónást és a meghirdetett igéket. És ebből az következik, hogy komolyan veszik, amit Jónás meghirdet a megtérésnek, a böjtölésre hívó szót komolyan veszik, és azt halljuk, hogy Ninive megtér, Isten megirgalmaz nekik. Tudjuk jól, hogy Jónás próféta jele még más jeleket is hoz számunkra, mert hiszen ahogyan Jónás a cethal gyomrában 3 napig és éjjelen át be volt zárva, halálfélelmektől gyötörve és imádkozva, tudjuk, hogy ez ugyanakkor szimbolikus üzenet arra a sírboltra is, amelyben az Úr Jézus 3 napot töltött el nagypéntektől húsvét vasárnap hajnalig. Az Úr Jézus ezzel azt üzente korának vallási vezetői felé, akiknek a jeleket illő lett volna az Istentől jövő jeleket megfejteni, észrevenni, értelmezni, hogy bizony nagyobb van itt Jónásnál. Maga a legnagyobb, Krisztus. Itt áll közöttetek, és nem veszik észre. És amikor aztán tovább megy majd a tanítványaival az Úr Jézus, a mai napra szóló igében azt halljuk, hogy az Úr Jézus, amikor Cézárea Filippihez érkeznek, akkor a tanítványokat elkezdi kérdezgetni, kinek mondanak engem az emberek. Nagyon fontos, hogy Cézárea Filippi területileg Palesztinának az északi vidékén, a Jordánnak a forrásánál található, a Pán Istenről elnevezett barlang templomnak a környékére egy egész települést építettek fel, és Filipp volt az a negyedes fejedelem, amely ezt a területet, ezt a hát nem túl népes és nem túl nagy nevű vidéket, települést Tiberius császárnak a tiszteletére nevezte el Cézáreának, Filippi Cézáreának. Ez azt jelenti, hogy császárhely. És amikor egy ilyen nagy volumenű, újjáépített városnak a közelébe érkezik az Úr Jézus, amely egy nagy császárnak a tiszteletére épült, nem véletlen még a hely sem, ahol Jézus megkérdezi a tanítványait. Kinek mondanak engem az emberek? És a tanítványok kifejezésre juttatják, hogy hát Uram, téged nagyra tartanak. Egynek a volt nagy próféták közül. Sokan úgy gondolják, hogy te keresztelő János vagy, aki visszajött a halálból, feltámadt. Vannak, akik úgy gondolják, hogy te vagy Illés próféta, vagy talán Jeremiás, akinek megadatik talán, hogy a sikertelen prófétai élete célba juthat, hogy egy felkészített népet vigyen az Isten elé. Tehát a messiás útkészítőjének nézik az Úr Jézust. Egy olyan embernek, aki nagyon közel áll az Istenhez, de nem az Isten egyszülött fiának. És amikor az Úr Jézus tovább szűkíti a kört, hogy és ti kinek mondotok engem, a 12, akik mindent láttatok, akik hallottátok a példázataimat, a tanításaimat, láttátok a csodatételeket, Isten országának számtalan jelét közöttetek, ti kinek mondotok engem? És meghúzódik itt egy emberi gyarlóság, mert amikor másról kell beszélni, akkor az ember nyelv olyan könnyen oldódik, és olyan jó leső érzés másokról beszélni, meg mások véleményét elmondani, hogy a másik ember meg a nép mit gondol, és mikor az Úr Jézus egészen a lényegre tapint, ti, akik a legszűkebb körhöz tartoztok. Ti mit mondatok én rólam? Ki vagyok én a számotokra? És akkor nagy csend van. Mennyire nagy súlya van annak, drága szeretett testvéreim, amikor Isten személyesen minket kérdez. Annak is nagy súlya van, amikor úgymond kikér minket az Isten, és megpróbál. Nem a szomszédomat, nem a munkatársamat, nem az osztálytársamat, hanem engem. Amikor belekerülök az életnek a tüzes kemencéjébe, milyen nagy súlya van annak, amikor az Isten engem próbál. És legalább ilyen nagy súlya van annak, amikor engem kérdez. Hiába nézünk hátra a padban, hogy hátra mögöttem lévőnek szól ez a kérdés. Hiába próbálom átadni ezt valamelyik családtagomnak, hogy te többet jársz templomba, te többet olvastad a Bibliát. Amikor az Úr Jézus minket kérdez, arra kíváncsi, hogy én és mi személyesen kinek tartjuk őt az életünkben. Ezt a kérdést nem azért szegezi a tanítványoknak az Úr Jézus, mert hogy ő erről nem tudna, hogy mi van a szívükben, vagy a nép szívében, nagyon jól tudta. Azt is nagyon jól tudta, hogy mi van az emberi lélekben, és hogy nem bízhatja rá magát. Tudta első perctől kezdve, hogy mi lakozik Júdásban. Így hívja el tanítványának, hogy tudja, hogy mi lakozik, milyen indulat van az életében. Így hívja el Pétert is, Simon, Jóna fiát, hogy tudja, hogy mennyire egy vibráló személyiség. Nagyon jól tudja, hogy egyszeri halászból, ember halásszá nem könnyen változik az ember. És mégis, amikor az Isten ránk tekint, ezt úgy próbáltam saját számomra, magam számára definiálni, hogy amikor az Isten ránk néz, akár egy ige hirdetés alatt is, vagy egy úrvacsorai közösségben, vagy most a bőti időszakban, Isten három dimenzióban lát minket. Amikor ránk tekint, látja a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket egyszerre. Erre mi képtelenek vagyunk. Tudja, hogy honnan jövünk, tudja, hogy most miben vagyunk, és azt is látja, hogy ha az igéjét a szívünkbe elrejtenénk, befogadnánk, mivé válhatnánk általa. Ez az értelme az ige hirdetésének, hogy Isten így lát bennünket, és a jövőnket akarja előmozdítani. Azt is mondhatnánk, hogy gondol ránk az Úr, amikor üzenetet ad át. Gondol ránk az Úr, és meg fog áldani. Ez a szándéka rajtunk múlik, hogy amikor kérdez, amikor szólít, mennyire tudunk megnyílni az ő számára. Talán a bőti időszak hadd legyen egy ilyen nagyító, ami számunkra, hogy amikor a bőti időszakban szeretnénk közeledni az Istenhez, mert maga az ige mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, ő is közeledni fog ti hozzátok. Nem csak úgy van, hogy Uram, hát ha akarod, akkor jöjj, jöjj közelebb. Nekünk is el kell indulni, erről szól a bőjt. Feltárul a bőjti kapu, tanítványoknak feltárul a Cézárea Filippi felé vezető út, amikortól kezdve majd az Úr Jézus elkezdi jelenteni az ő szenvedéseit. Ezzel kezdődik a nagy bőjt, hogy az Úr Jézus bejelenti, mennyit kell majd szenvednie a vénektől, mennyit kell majd elhordoznia gyűlöletből, szenvedésből, meg kell öletnie, és már elmondja a bőjt kezdetén, és harmad napon feltámadnia. De ezt megelőzi valami csoda, egy isteni kijelentés. Mert amiközben a tanítványok néma csendben vannak, és gondolkodnak, hogy mi is lenne bölcs, amit a krisztusi kérdésre válaszként elmondhatnának, egyszer csak Péter apostol lelke megnyílik, és tudjuk, hogy amivel telve van a szív, csak azt szólhatja a száj, és egy boldogság költözik Péternek az életébe, és valami csoda dolgot mond ki, te vagy a Krisztus, az élő Istennek egyszülött fia. Talán Péter is elcsodálkozott magán, hogy ezt hogy hozta össze. Hogyan tudta ő ezt elmondani? Honnan jött ez a felismerés? És az Úr Jézus egyből tisztázza, hogy boldog vagy, Simon Jónának fia, mert nem test és vér adta meg neked ezt a kijelentést, hanem az én mennyei atyám. Igen, van határa a testnek és a vérnek, vannak, amiket fel tudunk ismerni a testünkkel, a testi adottságainkkal. Isten csodálatos érzékekkel látott el minket. Elég, hogyha az érzékszerveink sokasságára gondolunk, a látásra, a testi látásra, hallásra, tapintásra, érzékelésre, érzelmekre, értelmi képességünkre, de ez még mindig csak a test értelmi képessége, és általában az ember abból tanul, amit megtapasztal. A tanulás egy tapasztalati folyamat, hogy nem fogok hozzányúlni egy égő, forró kályhához, hogyha az megégeti a kezemet. Ez egy banális, egyszerű példa. De az ember ilyen apró példákból hozta össze is, építette fel a tapasztalatait, a tudását. Test és vér nem tudja felismerni az Isten jelenlétét és művét. Ez csak a mennyei atya tudja megadni. És Péternek megadatik. Ő az első, drága szeretett testvéreim, ő az első, akinek Isten kijelenti magát, akinek az Isten adja az ő igéjét, sőt a szájába adja, és engedi lélek által, hogy megvallja az Istentől neki adatot igét. Mondhatjuk, hogy Péter az első ige hallgató, akit a lelkén keresztül ragad meg az Isten, és bizonyságtevővé tesz. Egy perc tört része alatt. Mit is mond az ige, semmi felől se aggodalmaskodjatok, hogy abban az adott órában mit válaszoljatok, mit mondjatok, mert az Istennek szent lelke megadja nektek, hogy abban az órában mit kelljen válaszolnotok. Péter abban az órában ezt megkapta, és azt mondja az Úristen Jézus Krisztuson keresztül, hiszen ezt vallja Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. Nagyon ritkán szoksz a görög szöveg így az Isten megdefiniálni, meghatározni, hogy élő Isten, hiszen az Istenről eleve tudjuk, hogy élő. Amikor azt szeretné hangsúlyozni, hogy Isten a maga cselekvő jelenlétében van jelen. Vagyis Péter bizonyság tételével azt vallja meg, hogy Jézus, te vagy az, akiben az Atya szól, tanít, gyógyít, cselekszik. Te vagy maga az élő ige, és benned lett testé az Isten maga. Ez egy borzasztó nagy titok, ha szabad ilyet mondani. És aki Isten felé fordítja lelkét, drága szeretett testvéreim, annak Isten adhat ilyen boldog pillanatokat, de csak is a Szentlélek által, nem test és vér által. Oly sokszor tapasztalja az ember, amikor olyan emberekkel találkozik, akik azt mondják, szeretnénk mi hinni az Istenbe, de hát nem tudunk. Mondjál nekünk valamit, hát ha, sose lehet tudni, majd hinni fogunk benne a te beszédedre. És hát mi emberi módon hiába szólalunk meg, drága szeretett testvéreim, ahhoz valaki kell, mégpedig az Isten megelevenítő szent lelke, aki meg tudja nyitni a lelkünket, le tudja venni a szemünkről a pikkelyeket, értővé és hallóvá tudja tenni a lelki hallásunkat, hogy az Isten kijelentését át tudjuk venni. Ez az ige hirdetésnek és hallgatásnak a csodája, hogyha ott a kijárati ajtón valaki leellenőrizné egyszer, hogy az ige hallgatók milyen üzenetet visznek el magukkal a templomból, én egészen bizonyos vagyok benne, hogy a fő üzenet mentén mindenki valami mást és más tudna még megnevezni, amit hallott az igéből, hiszen ahány élettel itt vagyunk az Isten előtt, az annyi szűrő, az annyi lélek, az annyi próbatétel, az annyi élethelyzet. A Szentlélek az, aki magyarázza nekünk az igét, még az Isten gyarló szolgája az ige hirdető, hirdeti az Isten igéjét, maga a Szentlélek az, aki munkálkodik, aki tolmácsol, aki szeretné a szívünkhöz egészen közel hozni Istent, önmagát. Ezért halljuk azt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nem lehet kemény szívvel Istent megismerni, nem lehet fél szívvel az Istent követni, nem megy. Az Úr Jézus is úgy tudja kijelenteni magát az Atyát, hogy kijelenti önmagáról, meg kell, hogy halljon, és majd fel kell, hogy támadjon. Ez az isteni szeretet, a keresztút. Nagy bődben ezt árul elénk, drága szeretett testvéreim. És Péter élete, amely még nem régen hitvalló volt, mikor hallja majd az Úr Jézusnak a nagy bőjti, nagy hétig és majd húsvétig vezető próbatételekkel teli életútját, egyszer csak megszólal belőle az igazi ember, nem lehet ez, Uram, nem eshetik meg ezt te veled. És szinte drámai az Úr Jézus válasza, ő, aki az előbb még azt mondja Péternek, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert Isten adott neked egy látást, egy kijelentést, és azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán, mert megbotránkoztatsz engem. Hogyan lehetséges ez? Hát éppen úgy, mint a teremtés hajnalán, Isten azt mondta a teremtettségről, hogy íme igen jó. És megjelenik egy idő után, a Sátán is rákérdez, elégedett vagy? Ezt kérdezi meg Ádámtól és Évától. Valóban azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Ő a nagy kérdőjel, aki mindent megkérdőjelez, amiről az Isten azt mondja, hogy jó, áldásos, ahol az Isten munkája megjelenik, ott mindig megjelenik a gonosz munkája is. Szinte törvényszerű, hogy amikor a templomból hazafelé megyünk, valaki vagy valami ne tegye próbára azt, amit innen elviszünk az Istennel való közösségből. Vajon mivé válik az ige, amit a Krisztussal való közösségből innen elviszünk? És vajon mivé válik az úrvacsora sákramentumának lelki ereje, amivel délelőtt is gazdagodhattunk? Engedjük-e, hogy a gonosz megkérdőjelezze bennünk az Isten munkáját? Átadjuk-e újból a testnek és a vérnek a kormányrudat? Vagy tudunk-e könyörögni, különösképpen is most bőjtben? Uram, engedd meg, hogy lelked vezérelhessen. Engedd meg, hogy felismerhesselek téged minden nap. Olyan gyönyörűek a zsoltárok, amelyek azt mondják, hogy kősziklám vagy, erős váram, nálad talál oltalomra az én lelkem. De jó lenne bőjtben, miközben megfogjuk a szenvedő Krisztus kezét, miközben rálépünk vele együtt a kereszt útra, de jó lenne úgy szemlélni Jézust, mint aki szólni akar, még a keresztfáról is. És azt szólja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Igen, nem tudjuk sokszor elválasztani, hogy hol kezdődik bennünk a test és a vér, és hol kezdődik bennünk a lélek. Isten az, aki tud minket ebben segíteni, és én azt kívánom a kedves testvéreknek e bőjti időszakban, hogy a test és vért le tudjuk küzdeni, és a lélek uralmát tudjuk kérni, mint ahogyan majd záró énekünkben is énekeljük, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, és könyörülő irgalmával maradjon velünk az Isten, hogy ez a lélek végig velünk, körülöttünk, és bennünk élhessen. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy Te mindig készen állsz arra, hogy körülölej bennünket a Te jelenléteddel, mert élő Isten vagy, élő és ható, még a Te igéd is, amely képes áthatolni bennünk, megítélni és jó irányba elindítani szíveinket és gondolatainkat. Úrunk, Te látod, hogy a mi gondolataink mennyire nem a Te gondolataid, és hogy a mi életutunk sokszor mennyire nem az az út, igazság és élet, mennyire nem az a Krisztus, mint akit elküldtél mi hozzánk. Ó, Urunk, bárcsak felismernénk életünkben élő isteni jelként az Úr Jézus Krisztust és az ő igéjét, hogy rá tudnánk helyezni a mi egész életünket, mint kősziklára. Úrunk, magasztalunk téged, hogy Pétert ilyen kővé tetted a bizonyság tétel kövévé, nem fundamentummá és nem szeglet kővé, hanem a hitvallás kövévé, amelyekből épülhet fel az az Anya Szent Egyház, amely lelki templommá lehet. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy amikor megszólal a mi ajkunk, amikor megnyílik, akkor nem mindig önmagunkról, emberekről tudjunk beszélni, hanem a bőt legyen számunkra lehetőség arra, hogy megvalljuk, kicsoda Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. Sorunk, engedd meg, hogy a mi életünk legyen szintén jellé Krisztus által, hogy láthatóvá váljék rajtunk az az életjel, amit Te tudsz bennünk kimunkálni, mint őszinte szeretetet, békességet, megbocsájtást és irgalmasságot. Tudjuk, Urunk, hogy számodra az az igazi bőjt, amikor észrevesszük a mi atyánk fiait, amikor elengedjük a bűnöket, a lelki adósságokat, és amikor téged teljes szívünkből akarunk befogadni és követni. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk e bőjti időszakban végig, és miközben jelented majd nekünk is, Urunk, a Te szenvedéseidet, sokszor saját személyes életünk szenvedésein keresztül is. Kérünk, adj nekünk hitet, látást, hogy ne tagadjuk azt a megváltó munkát, amit értünk véghez vittél, hanem tudjuk vallani, hogy Krisztus meghalt érettünk, helyettünk, miattunk, és feltámad, hogy nekünk örök életet adjon. Add, Urunk, hogy bizonyságtevő élet lehessen a miénk is, és engedd meg, Urunk, hogy ne hozzunk szégyent a Te nagy nevedre. Így áld meg a betegeket és a gyászban járókat, áld meg a gyermekeket, áld meg, Urunk, e bőti időszakot a családokban, gyülekezetünkben. Kérünk, Urunk, maradj minnyájunkkal, gondviselő szereteteddel. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.